írta a jegyzetében Gács Péter. Kérjük, hogy szólítsd meg a hallgatóinkat.
Igen, ez egy nagyon érdekes mondata Jézusnak. Én most csodálkoztam rá, pedig hát nyilvánvaló, hogy nem csak most hallottam, vagy olvastam először, de most nyílt ki a szemem. Lukács jegyzi csak föl, ugye ez is érdekes, hogy Lukács azért a legprecízebb evangélista, sok minden van, amit csak Lukács jegyzett föl, és neki köszönjük, hogy megmaradt ez a mondat, hogy amikor már Jézus készül ugye a keresztre, akkor azt mondja, hogy készítsétek el a páska vacsorát, és vágyakozva vágytam arra, hogy veletek együtt költsem el ezt a vacsorát az én szenvedésem előtt. Tehát, hogy van egy ilyen, amire mi ritkán gondolunk, hogy maga Jézus vágyakozik a velünk való közösségre, ő teszi meg az első lépést felénk, ő előbb szeretett minket, sok minden az életünkben ezt mutatja, akár ha a keresztségünkre gondolunk, vagy hogy az Isten hogy talált meg minket, hogy szólít meg, tehát ő az, aki kezdeményez, mert vágyakozva vágyik arra, hogy az ő szeretetét megismerjük, megtapasztaljuk, és hogy az a közösség, amit a bűn szétrombolt, az meggyógyuljon, helyreálljon. Hogy az Isten szeretetét, békességét tudjam befogadni. De ehhez az kell, hogy ne legyek tele önmagammal, meg mindazzal, amivel hát a világ kínál, vagy amit rám akar tukmálni egy ilyen fogyasztói társadalom, ahol ugye percenként valamit el akarnak adni nekünk. Nem lehet úgy a televíziót bekapcsolni, hogy 10 perc után már ne egy reklám zúduljon ránk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mindenki valamit nekünk el akar adni, és ezért nekünk sokszor nincsen már egyszerűen befogadó készségünk arra, hogy az Isten ajándékait fogadjuk be, ami igazán gazdaggá tudná tenni az életünket.
Mit mondott Jézus, hogy imádkozzunk? Hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, és ne azért imádkozzunk, hogy nekünk mi kellene, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk. És pontosan szerintem így van, amit te mondasz. Nem kérni, hanem hogy elfogadjuk.
Hát a kinyújtott kéz, igen, az imádság. Én szeretem is, amikor valaki így kitárt kézzel imádkozik, mert az kifejezi azt, hogy a tenyerem üres, és arra van szükség, amit az Isten ad. A koldus kezem, vagy koldus szívem kitárom, van is egy ilyen szép éneksor. Hadd idézem, még ha már a koldus kéz előjött, ugye ez is biztos sokak számára ismerős, ez nagyon megrendítő, hogy Luther Márton a halálos ágyán, amikor tudta, hogy már nem sok van neki hátra, akkor már nagyon beszélni se tudott, de leírta egy cetlire ezt a mondatát, hogy bizony koldusok vagyunk. És ez valószínűleg az utolsó, ami tőle megmaradt, azért az mindig izgalmas, hogy Istennek a kiválasztott szolgái, hogyan mennek el ebből a világba, mi az utolsó üzenetük, ha úgy tetszik, a testamentum, a végakarat, amit ránk hagynak, és ez egy nagyon megrendítő mondat, hogy abban a tudatban élni, hogy az Isten kegyelmének vagyunk a koldusai, arra szólunk rá, amit az Isten tud nekünk adni, és ez nem csak a halálos ágyunk van így, hanem akkor is, amikor egészségesek vagyunk, fiatalok vagyunk, akkor is szükségünk van Istennek az ajándékaira és vezetésére.
Jézus is elsorolta a mi atyánk ima sorozatot, legyen meg a te akaratod, jöjjön el.
Hát ő is halál előtt ugyanezt imádkozta a Getsemánében, hogy ne az én akaratom, az én kívánságom, az én vágyam, hanem a te akaratod valósulj meg, és ez így van, történt így meg van a Golgotán és Húsvétkor.
Ez egy nagyon fontos dolog minden kedves hallgatónak, hogy valóban inkább arra kell törekednünk, hogy el tudjuk fogadni, illetve tetszen nekünk az, amit Isten tesz velünk, vagy amit akar adni nekünk. Húsvétkor a Pészak ünnepe is van, és ezt a zsidókkal nehéz együtt ünnepelnünk, bár például a mazsihisz karácsonykor is üzen a keresztényeknek, hogy szép ünnepeket, meg minden, de itt a vita, akár az iszlám közösség, vagy a zsidó közösség részéről, ami Jézusról szól, hogy ő a messiás. Ezt most hogy tudjuk megbeszélni velük, vagy próbáljunk a világnak világosságot üzenni ezzel a témával kapcsolatban is?
Ha a zsidókkal beszélgetünk, hívő zsidókkal erről, akkor ők ugye úgy beszélnek a messiásról, mint aki majd eljön, akit várnak. Mi viszont úgy hiszük, hogy 2000 éve eljött, és vissza fog jönni. Ugye a feszültség azt hiszem alapvetően abból adódik, hogy amikor hitünk szerint eljött, és megszületett Betlehemben, akkor volt egy elképzelés, hogyha ő a messiás, akkor neki hogyan kell ezt a küldetését betölteni. És a választott népnek az volt az elképzelése, hogy ha jön a messiás, akkor a messiás őket, a választott népet fogja győzelemre vezetni mindenkivel szembe, és ők lesznek a világ urai. És az összes nép ő előttük fog leborulni. Na most ehhez képest ugye Jézus nem egy ilyen harcias messiás volt, aki ugye nem engedte, hogy a tanítványai kardot ráncsanak, amikor ezt Péter megtette, akkor visszaparancsolta a kardját, és azt mondta, hogy ne, mert aki kardot fog, az kard által vész el. Tehát ő egy olyan messiásként érkezett ebbe a világba, aki nem a földi hatalmat és erőt és fegyvereket akarta a szolgáltába állítani, hanem ahogy mondta Pilátusnak, az én országom nem e világból való, ő a szeretet hatalmát hozta le ebbe a világba, és nem a hatalomnak a szeretetét. Ő nem akart se Pilátus trónjára ülni, se Heródes trónjára, se a római császár trónjára, hanem ő az emberek szívébe akart trónra lépni. Hát ő azt akarta, hogy az emberek fogadják be őt, és belülről akart ő, hogy így mondjam, egy lelki forradalmat, és nem egy külső lázadás. Ugye a zsidóságnak az lett a veszte, hogy állandóan lázadtak ugye az elnyomó hatalmak ellen, ezért pusztult el a jeruzsálemi templom, mert ők egy külső hatalom átvételt akartak, egy, ha úgy tetszik, fegyveres katonai felkelést és győzelmet, amiben viszont nem sok esélyük volt, mert ugye a római hadsereg az erősebb volt, és hát azóta is ugye Jeruzsálemben egy siratófal, a maradványa a dicsőséges templomnak, és azóta se tudták újraépíteni, és abban bíznak, hogy majd eljön az a messiás, aki őket újra hát egy ilyen győzelmi pozícióba segíti. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ez a messiás eljött, ő a békesség fejedelme, és a zsidóság számára is az lenne az esély, hogyha ezt a messiást tudnák elfogadni. Ugye, ha megnézzük Pál apostolnak a missziói útját, mindig először a zsinagógába ment. Mindig először a zsidóknak kínálta föl, hogy eljött a názareti Jézusban a messiás. Volt, aki elfogadta, volt, amikor elüldözték, volt, amikor majdnem megköveszték. Tehát ez egy komoly küzdelem volt, és mind a mai napig nem könnyű bizonságot tenni zsidó testvéreknek Jézusról, mert van bennük egy ellenállás, de ugyanakkor számtalan példát tudunk arra is, hogy Isten megnyitja az ő szívüket, és meglátják ebben a szelíd, szamárháton bevonuló alázatos királyban azt, aki valójában a világ ura, aki úgy búcsúzott el, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, és így küldte ki a tanítványait, és várjuk őt visszatérni úgy, hogy az már nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy ő az Úr. Ami Jézusban megvalósult, arról például Ézsaiás nagyon szépen beszél, hogy jön valaki, aki nem fog lármázni, aki a meglepett nádat nem töri el, aki a pislogó mécses nem voltja, aki egy ilyen szelíd hangon megszólaló messiás, aki a fájdalmak férfi, aki a bűneinkért szenved, tehát ezt Ézsaiás eléggé világosan megjövendőlte, de nem akarták fölismerni benne a legtöbben, hogy ő a megígért messiás. Az megrázó, ha belegondolunk, hogy azon a bizonyos nagypéntek délután ott a Golgota hegyén, a keresztövében egyedül a római százalos mondják, hogy bizony az Isten fia volt. A tanítványok meg hát vagy elszaladtak, vagy János ott áll némán a keresztövébe. Tehát egy pogány százalosnak kellett kimondani azt, hogy igen, aki itt meghalt, az a Isten fia, ő volt a messiás.
Jézus egyrészt kisgyerekként érkezett a földre, de nem azzal kezdte a munkáját, hogy elment a császárhoz, hogy na, akkor megállapodjon vele a római császárral, hogy hogy intézzük el annak a világnak a helyzetét.
Ő nem foglalkozott ugye a politikai hatalommal, amikor próbálták csapdába csalni azzal, hogy kell-e fizetni adót a császárnak, akkor nem azt mondta, amit reméltek, hogy mondani fog, hogy nem kell fizetni, és akkor majd lázadóként bélyegzik, vagy azt mondta, hogy fizetni kell, akkor viszont azt mondják, hogy kollaborás, együttműködik, azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené, és ugye ebbe az a poén, hogy ezzel azt mondta, hogy a legtöbbet kell az Istennek adni, mert az egész életünk tőle van, és az övé, az ő képmásai vagyunk, tehát ha pénzen ott van a császár képe, akkor az a császári, viszont rajtad ott van az Isten kép, akkor te az Istené vagy, tehát ezzel Jézus egy radikális megtérésre hívta tulajdonképpen a hallgatót, hogy adjátok oda magatokat az Isten kezébe, és ne azzal foglalkozzatok, hogy hogyan tudtok nagyobb földi hatalomra szert tenni.
Sokan voltak, akik egyébként elhitték, hogy ő a messiás, de a végén, mintha sokan inkább visszaléptek volna, nem?
Hát mert nem tudták ugye összeegyeztetni, ugye, még a saját tanítványa is, ugye van egy olyan föltételezés, hogy Júdás is többek között azért vált árulóvá, mert hát ő se így képzelte, illetve van egy olyan, hát nyilván a fantázia szülte magyarázat, hogy abban reménykedett Júdás, hogyha majd egy ilyen szorult helyzetbe kerül Jézus, hogy le akarják tartóztatni, akkor majd egyszer csak előkapja a nem létező kardját, és akkor kiderül, hogy mégiscsak ő lesz a fegyveres forradalmár, de hát nem ez történt, és Júdás csalódott, és ugye aztán a önkezével vetett véget az életének, és hát a legtöbb tanítvány tényleg csalódottan elfutott. Gondoljuk az emmausiak, akik még húsvét délutánján is, amikor már hallották, hogy nyitott a sír, és hogy Mária Magdolna hirdető, hogy föltámadt, mondta, hogy mi azt gondoltuk, hogy ő lesz a messiás, de hát mi minden történt vele a Golgotán. Nem tudták összeegyeztetni azt, hogy a messiás az szenved. Ugye maga Simon Péter mondta, amikor Jézus ezt előre bejelentette, hogy szenvedni fog, hogy ez nem történhet meg veled. És erre azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, te kísértő vagy, te el akarsz téríteni az Isten útjáról, a keresztútról. Hát a saját tanítványai sem értették meg, csak húsvét után nyílt ki a szemük, illetve igazán a pünkösdi lélek volt aztán, aki képessé tette őket arról, hogy bizonyságot is tegyenek arról, hogy igen, a kereszten meghalt Krisztus az, aki győztesen visszatért, és az ő apostolai küldötteiként hirdették az evangéliumot a föld végső határáig.
Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel, Erdélyi László, a Szóla Rádió főszerkesztője beszélget.
A Biblia szerint 40 napig ment böjtölni Jézus, mielőtt elkezdte a munkáját, hogy felkészüljön a munkára. És ebben az időszakban viszont kapott egy segítséget. Igen. Arra, hogy ha leborulsz előttem, megkapod az egész világ hatalmát, odaadok neked mindent, vagyis, hogy te lehetsz majd a messiás. Ezt üzente neki, hát a Bibliában így olvasszuk, hogy Sátán ezt a Madácsi, mert a Lucifernek nevezte.
Igen, és hát pont Madács írja, ugye a ember tagírjában, Isten szájába adja ezt, hogy a Lucifer egy csavar tulajdonképpen az Isten gépezetébe, ugye Luther ezt úgy mondta, hogy az Isten ördöge, tehát az Isten még az ördögöt, a sátánt is föl tudja használni, és itt tényleg az történt, hogy a 40 napos böjtölés, ami tulajdonképpen egy fölkészülés volt Jézusnak a küldetésére, ma úgy mondhatnánk sportnyelve, mint egy ilyen edzőtábor, hogy elvonult 40 napra, hogy fölkészüljön arra, hogy aztán elinduljon, és tulajdonképpen a keresztig már nincs is, ugye aztán megállás, egy 3 éves vándorútra indul Jézus, és akkor ugye gyűjti össze a tanítványait, és hirdeti meg az Isten országát, és ennek a kezdetén a kísértő egyfajta próbatétel, három, mint a népmességben, 3 próba elé állítja Jézus, hogy hogyan is képzeli Jézus az ő küldetését. Ugye az első kísértés volt, hogy a kövekből kenyeret varázsoljon, vagyis hogy saját maga számára tegyen csodát, mert ő éhes nyilvánvalóan, tehát akkor oldja meg ezt a maga csodálatos módján, és Jézus nem volt hajlandó ezt a saját éhsége csillapítására megtenni. Ő másoknak csodálatos módon adott kenyeret és segített, de saját magát soha nem mentette meg, és figyelmeztette a sátánt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ez egy nagyon aktuális mondat ma is, amikor az emberek központi kérdése mindig a mindennapi kenyér, minden nagyobb kenyér, minden olcsóbb kenyér, ez természetes emberi vágy. Jézus nemet mondott arra, hogy egy ilyen kenyeret varázsoló király vagy messiás legyen, akkor jött a másik kísértés, hogy ugorjon le a templom párkányról, és csodálatos módon élje túl ezt a zuhanást, és akkor Jézus erre is nemet mond, és akkor a harmadik, amire utaltál, azt mondjuk éppen egy tipikus sátáni hazugság volt, mert a sátán úgy csinál, mintha övé lenne az egész világ, és ő tudná ezt odaadni az Isten fiának, ez egy hazugság volt, de Jézus ezt is elhárította, és nyilvánvalóan nem volt hajlandó a sátán előtt leborulni, és ezt a három próbát, miután Jézus így megállta, tehát nemet mondott a kenyér kísértésére, a siker és a hatalomnak, a földi hatalomnak a kísértésére. Ezek után írja nagyon szépen az evangélium, hogy angyalok jönnek és szolgálnak neki, tehát onnantól kezdve az Isten tulajdonképpen az ő fiát elindítja a nyilvános tanítása, ezek után történik meg a keresztelés, akkor az Isten kinyilatkoztatja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködők, őt hallgassátok, és így indul el végül is Jézusnak a küldetése, a messiási küldetés, ahol nyilvánvaló, hogy nem földi hatalom, földi siker, amit őt mozgatja, hanem az, hogy az atyától kapott küldetést, az emberiség megváltását betöltse és elvégezze. Hát így mutatta meg az Isten a szeretetét, hogy lehajolt hozzánk. Ugye van egy szép verssor, amit gyakran idézek, hogy Baranyi Ferenctől van, hogyha valakit porig aláztak, akkor a porig kell lehajolni. Na most az ember a porból vétetett, és ha az Isten közel akart kerülni az emberhez, aki elszakadt tőle, akkor neki is emberré kellett lenni, odáig menni, hogy még a halált is megizlelte, hiszen meghalt és eltemették. Tehát olyan mértékben azonosult velünk, hogy szót is tudjon aztán érteni velünk, hogy emberré lett.
Mindenki gondolját és a hitét igazítsa mindig az igazsághoz.
Hát ugye azt mondja Pál, hogy tudom, kinek hiszek, vagy kiben hiszek. Ez a nagyon fontos, hogy egy olyan tudatos hitünk legyen, ami valakihez kapcsolódik, valakinek az ismeretéhez. Tehát én nekem ahhoz, hogy a igen mondjak az Istenre, ahhoz nekem meg kell ismernem az ő akaratát, az ő szavát, az ő igéjét és az ő fiát, Jézus Krisztust, és erre mondhatok igent vagy nemet. Tehát itt nincs zsákba macska, az Isten világosan megmondja, hogy ő kicsoda, hogy mit akar, hogy kit küldött, kit adott Jézus Krisztusban, és erre kell nekem választ adni.
Igen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a lélekhangolót, a zene után egy ószövetségi proféciát hallhatnak, amely Jézus Krisztusra mutat. Ézsaiás könyve 53. fejezetében így olvashatunk a szenvedő szolgáról szóló proféciában. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló. Mint veszőszál sarjat kielőttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársaik közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A Magyar Evangélikus Rádió misszió műsora szól, a folytatásban Cseri Kálmán lelkipásztor áhítatát Peckai Endre olvassa fel.
Ha ismernéd, Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle. János evangéliuma, 4. fejezet, 10. vers. A szamáriai asszony nagyon magabiztosan kezd tárgyalni Jézussal, hozzáértően beszél a vízmerítés technikájáról, különböző vallási kérdésekről, úgy tűnik tájékozott, mint aki kapott vallásos nevelést. Jézus nem bántja meg őt, de szelíd határozottsággal mégis érezteti vele, nem erről van szó. Ő pontosan tudja, hogy emögött az állarc mögött egy boldogtalan ember áll. Ezért mondja neki, ha ismernéd Isten ajándékát, akkor nem ment volna tönkre minden házasságod, nem lennél emberkerülő, aki a déli hőségben jön vízért, nem bojnál vallásos elméleti kérdések mögé a megoldatlanságaiddal. Nem kísérte minket is magabiztos okoskodás mögé bújni életünk gubancaival. Ha ismernéd Isten ajándékát, Jézust, és azt a gazdagságot, amit ő a benne hívőknek ad, akkor nem ilyen légkör lenne otthon, nem lenne ennyi rendetetlen kapcsolatod, nem lenne ennyi feszültség benned, ilyen félelem és büszkeség a szívedben. Ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki Jézus, akkor ő lenne a legfontosabb számodra, öröm lenne a vele töltött idő, és nem halogatott kötelesség, akkor keresnéd a csendet, jobban ismernéd magadat, s régen átadtad volna már életed trónját neki, és akkor te kérnéd őt, hogy adja neked azt az életet, amelyet csak tőle lehet kapni, amely egyedül érdemli meg az élet elnevezést, aki tulajdonképpen ő maga. A beszélgetésük végére megtudta ez az asszony, hogy ki Jézus, hogy mi az Isten ajándéka. És mindenről megfeledkezve, boldog örömmel futott be a faluba, és hirdette az embereknek, kivel találkozott. Egy magányos, boldogtalan, kudarcos ember élete meggyógyult, és az evangélium boldog hírvivője lett. Olyan ajándékot kapott, amelyet azonnal megosztott másokkal is. Én vajon ismerem az Isten ajándékát? És hogy ki valóban Jézus?
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorunk fókuszában Jézus Krisztus személye kapott helyet, emberségéről, lemondásairól, valamint isteni küldetése betöltéséről gondolkodhattunk el. A Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel készült interjú részletben, amely hosszabb formában a Szóla Rádióban hangzott el, és Erdélyi László készítette. Hallhattak egy ószövetségi részletet Ézsaiás könyvéből, majd Cseri Kálmán lelkipásztor áhítatát osztottuk meg Peckai Endre felolvasásában. Műsorunkkal kapcsolatban üzenhetnek, visszajelezhetnek nekünk a Magyar Evangélikus Rádió missziónál. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, illetve SMS-t is küldhetnek a 0620-620-3679-es számra. Műsoraink felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen. Kedves hallgatóinktól most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
Istenem, fényel napként ragyog rám, Jézus igaz király, fenségbe öltözött, nagyszerű és dicső, Jézus igaz király. Szent vagy, Uram.
Egy korábbi adásunk.